Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ma több történettel is. Először is az iráni-szaúdi békülésről, amiről elmondjuk, miért fontos az érintetteken kívül nem csak a szomszédok, de Európa számára is.
Ugye a 2010-es években a Közel-Keletről csupa rossz híreket hallottunk, arról, hogy itt tör ki egy háború, ott emelkedik fel egy terrorista szervezet, ez az ország avatkozik be, oda háborúznak itt-ott. Ugye ez egy nagyon feszült légkör teremtett a térségben, és igazából visszavetette a térség egyébként sem túl acélos gazdasági fejlődési potenciáját. És hát nyilván a 2010-es évek végére az egyes politikai vezetők rájöttek erre, vagy hát érzékelték, hogy ez nem fog jó irányba menni, nem csak azért, mert nincs gazdasági növekedés olyan mértékben, amennyire szeretnék, de hát nem is tudják nagyon legyőzni egymást.
Aztán kitárgyaljuk, hogyan került hirtelen a képbe a Közel-Kelet közepén Kína.
Hogyha Pekingben írják alá, az a világ nagy részének elfogadható, nem okoz olyan feszültséget, mint a Moszkvában írják alá, viszont mégis egy erős üzenet az Egyesült Államok felé, hogy nem ti tudtátok ezt összehozni, hanem a kínaiak. A nagyhatalmi versengésben nem szabad elfejtenünk, hogy az Európának megvannak a saját érdekei, és lehet, hogy ezek az érdekek valamennyire egybeesnek a kínai érdekekkel, épp úgy, ahogy az amerikai érdekekkel is.
És innen ugrunk egyet az orosz-ukrán háborúra, és arra, hogy egyszer, valamikor, nem holnap lehet-e Kína a béke elhozója, ha már béketerve van.
Tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ezek a béketervek, amit Kína letett az asztalra, ezt igazán komolyan szerintem kevesen veszik, mint egy, tehát nem úgy veszik, mint egy független nagyhatalomnak a békülési kísérletét, vagy közvetítő kísérletét, hanem inkább egy politikai eszközt, ami pont arra szolgál, hogy elhitesse a világgal, hogy Kína független, de itt a kínai függetlenség inkább a célja ennek az eszköz használatának, és nem a kiinduló pontja. Fontos az, hogy ilyen sokrétű lássuk a kínai külpolitikát, nem fekete, nem fehér a dolog, hanem egy nagy szürke, mint egyébként minden nagyhatalomnak a külpolitikája.
Én Pál Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Szalai Mátéval, az olaszországi Ca' Foscari Egyetem posztdoktori kutatójával, egyben a 24.hu rendszeres külpolitikai szerzőjével vagyunk vonalban. Hello!
Hello!
Témánk pedig az iráni-szaúdi deal, ami egy adásunk pillanatában már majdnem két hetes és némiképp váratlan megállapodás lesz. Akár a múlt héten is beszélhettünk volna képpen róla, de akkor Máté éppen egy Dubajban volt egy konferencián. Feltételezem, hogyha egy konferencia ennyire közel van a két országhoz, akkor az ott levőknek volt valamilyen álláspontja és valamilyen fokú meglepettsége ez ügyben. Milyen volt ott a percepció erről?
Abszolút, hát ez volt most az egyik hot topic, tehát az egyik egy ilyen téma, amelyik meghatározta nem csak a konferenciának, meg egyébként más konzultációnak is a témáját, de az informális beszélgetéseket is. Alapvetően mindenki pozitívan látta ezt a megállapodást, és mindenki mérsékelten optimista volt. Igazából csak az volt a különbség az egyes emberek, kutatók között, akikkel beszéltem, hogy mennyire optimisták, illetve mennyire gondolják azt, hogy ez egy fenntartható folyamatnak az eleje, vagy egy konkrét eredményekkel járó folyamatnak az eleje. Ugye azért nem szabad elfejtenünk azt, hogy az, ami most történik, az csak arról szól, hogy Szaúd-Arábia és Irán normalizálja a diplomáciai kapcsolatait. Egészen 2016-ig egyébként normálisak voltak ezek a diplomáciai kapcsolatok. A rengeteg feszültség volt köztük, de voltak nagykövetek a fővárosokban, stb. Ugyanakkor 2016-ban a rengeteg feszültség és rengeteg probléma miatt, illetve konkrétan amiatt, mert Szaúd-Arábiában kivégeztek egy síta embert, Nimr al-Nimret, akit terrorizmussal vádoltak a hatóságok. Szóval ebben, amikor ez megtörtént, akkor a két ország úgy döntött, hogy megszakítják a diplomáciai kapcsolatokat, és igazából most csak eddig a pillanatig megyünk vissza. Tehát, hogyha a hallgatók esetleg visszaemlékeznek a 2010-es évekre, azért akkor is rengeteg probléma volt a szaúdi iráni viszonyban, ezért sokan nem annyira optimisták.
Többször is elő fog fordulni szerintem ebben a podcastban, hogy évszázados bonyolultságú kérdéseket próbáljunk meg néhány mondatban megfejteni, mi nyilván egy ambíciózus és egy egyben szemét vállalkozás. De hogyha annál egy kicsit visszamegyünk 2016-nál, alapvetően ez egy síta-szunnita összefeszülés a két ország között, vagy két ekkora méretű, ilyen erejű ország egy ekkora régióban óhatatlanul összefeszül betélkedés közben?
Hát nézd, én politikatudományokból jövök, ezért szerintem nem a vallás lesz a meghatározó. Igazából, hogyha ránézünk a térképre, van egy perzsa öböl a két ország között, amelyik egy érdekes geopolitikai helyzetet teremt. Igazából azt lehet látni, hogy a perzsa öböl két oldalán lévő politikai központ mindig vetélkedett egymással. Igazából sokan azt mondják, hogy ez egy geopolitikai szükségszerűség, amelyben a vallás szerepet játszhat, de nem okozó szerepet, hanem egyfajta eszközt játszhat. Tehát a két hatalom felhasználja azt, hogy az egyikük szunita, a másikuk síta. Ugyanakkor az, hogy az egyikük szunita és a másikuk síta, az nem emiatt fogja Riád és Teherán egymást utálni, vagy egymással vetélkedni. Igazából a valláson kívül rengeteg más különbség van közöttük. Ugye egyik példa az, hogy etnikai különbség is van közöttük, ugye Szaúd-Arábia arab többség, Irán pedig, az iráni vezetés pedig perzsa identitású. Ezt nagyon fontos észben tartanunk, hiszen ugye ez megint egy olyan identitás, amit a két fél fel tud használni, és ugye nem is fedi le teljesen egymást a szunita síta és az arab perzsa törésvonal, emiatt ugye ez egy nagy játékteret biztosít a feleknek. És még egy nagyon fontos dimenzió van itt, amit aláhúznék, az az, hogy Szaúd-Arábia egy királyság, ami egy konzervatív berendezkedésű, konzervatív legitimitású uralkodó család vezet, már ugye az 1930-as évek óta legalább, de ugye korábban is voltak már különböző szaudi államok. Ezzel szemben Irán egy iszlám köztársaság 1979 óta, amelyet egy legfőbb vallási vezető és egy elnök vezet hivatalosan, ami azt jelenti, hogy a két országnak a legitimitása és a politikai berendezkedése teljesen különbözik. Sokan érvelnek amellett, és hát ezt láthatjuk is a napi gyakorlatban, hogy önmagában az a tény, hogy két ennyire eltérő politikai rendszer egymás mellett van, ez folyamatos kihívást jelent egymásnak, hiszen mindkét ország megpróbál olyan környezetet, olyan politikai, olyan normatív környezetet teremteni magának, amelyikben az adott politikai rendszer túl tud élni. Na most egy ilyen helyzetben ezek nyilván kölcsönösen kizáró politikai környezetek lennének, ez pedig egy komoly feszültséget jelent a két fél között. Ezt láthatjuk egyébként azon csoportok kapcsán is, akiket a két fél támogat, mondjuk Szíriában, Libanonban, más országokban.
A 24.hu megjelent cikkedben te alapvetően optimista alapállásból tekintettél erre a délre, és öt különböző szempontot is vizsgálsz, ami miatt ez legalábbis Európából nézve. Nézzük abból a szempontból, amit most említettél, hogy nem az volt a legsúlyosabb kicsúcsosodása a konfliktusnak a két ország között az elmúlt 7 évben, hogy nem voltak nagykövetéik egymás fővárosaiban, hanem hogy rengeteg proxy konfliktusban voltak különböző mértékben bevonódva, aminek a jemeni polgárháború a legegyértelműbb és legcsúnyabb csúcsa, de több más említett ország a régióban megszenvedte vagy alávetettje volt mindennek. Mennyire lehet automatikusan következtetni arra, hogyha a két regionális középhatalom normalizálja a viszonyát, akkor ezeket a befagyottnak tűnő konfliktusokat is segíthet ezt feloldani?
Itt szerintem kettő szempontot érdemes megvizsgálnunk. Az egyik az az, hogy ugyan valóban csak annyiról van szó, hogy a diplomáciai kapcsolatok helyre fognak állni a következő hetekben, hónapokban a két fél között, hogyha végrehajtják a megállapodást. Ez ugyanakkor létrehoz egy közvetlen kommunikációs vonalat Szaúd-Arábia és Irán között, a két ország vezetése között. Bármilyen politikatudományi elméletet nézünk, az mindig ki fogja emelni a kommunikáció fontosságát. Egész egyszerűen két versengő fél között, hogyha nincs ilyen vonal, amit tudnak használni, akkor sokkal nagyobb az eszkaláció esélye, sokkal nagyobb a félreértéseknek az esélye, sokkal nagyobb annak az esélye, hogy az egyik fél mondjuk egy nagyon durva ellenséges lépésnek tekint valamit, amit lehet, hogy a másik fél nem is annak szánt, és mivel ugye rengeteg fronton állnak szemben a felek egymással, így ezek az, hogy egy ilyen történjen, annak igazából elég nagy volt az esély az elmúlt időszakban. Hát rengetegszer volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy valami eszkalációs helyzet jöhet létre. Viszont az, hogy mostantól ott vannak a nagykövetek, ott vannak ezek a kommunikációs kapcsolatok, ez azt jelenti, hogy fékeződhet kicsit ez a helyzet, és nem feltétlenül az eszkaláció irányába megyünk, hogyha valami feszült dolog történik. Emiatt én mindenképpen optimista vagyok. A másik szempont, amit itt meg kell vizsgálnunk, az az, hogy ez a szaudi-iráni megállapodás nem a semmiből jött. Igazából már a 2010-es évek vége óta, de legalábbis a 2020-as évek eleje óta, tehát mondjuk az elmúlt 5 évben látható egy térségi szintű, tehát egy regionális szintű konszolidáció gyakorlatilag. Ugye a 2010-es években a közel-keletről csupa rossz híreket hallottunk, arról, hogy itt tör ki egy háború, ott emelkedik föl egy terrorista szervezet, ez az ország avatkozik be, oda háborúznak itt-ott. Ugye ez egy nagyon feszült légkör teremtett a térségben, és igazából visszavetette a térség egyébként sem túl acélos gazdasági fejlődési potenciáját, és hát nyilván a 2010-es évek végére az egyes politikai vezetők rájöttek erre, vagy hát érzékelték, hogy ez nem fog jó irányba menni, nem csak azért, mert nincs gazdasági növekedés olyan mértékben, amennyire szeretnék, de hát nem is tudják nagyon legyőzni egymást. Ugye Szaúd-Arábia irány tökéletes példára, vetélkednek, de hát nem várja senki, nem gondolja senki, hogy majd az egyik pillanatban valamelyik fél feladja. De ugyanez a helyzet mondjuk az izraeli-iráni vonalon, vagy Törökország és a különböző kurd szervezetek közötti viszályban. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív tendencia. Azt lehet látni, hogy a vezetők, a politikai vezetők a térségben elkezdték normalizálni a kapcsolataikat. Ugye a szaúd-iráni normalizálása az csak a jéghegynek az egyik csúcsa, hogyha fogalmazhatok így. Ugye 2020-ban láthattuk az Ábrahám megállapodásokat, Izrael, illetve 4 arab ország között, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó és Szudán között. Az, hogy ezt mennyire hajtották végre, az már egy másik kérdés, de mindenképpen ez egy pozitív fejlemény. De például a szíriai vezetést, amelyik már 12 éve egy polgárháborúban harcol ellenzéki csoportokkal szemben, azt is kezdik visszafogadni az arab térségbe, ugye Szíria és az Egyesült Arab Emírségek, Szíria és Omán között vannak tapogatózások, illetve hát azt lehet hallani, hogy Szaúd-Arábia is egyre inkább nyit majd Szíria felé. Ebben a helyzetben az, hogy Szaúd-Arábia és Irán is ki tudtak békülni, az mutatja, hogy ez a tendencia folytatódik, és hogyha ez a tendencia folytatódik, és még 5-6 másik ilyen bilaterális kapcsolatot sikerül rendezni, akkor már ténylegesen beszélhetünk egyfajta stabilizációról a közel-kelet térségében, ami szerintem néhány éve még elképzelhetetlen lett volna.
Automatikus, hogy Izrael ebben haszonélvező lesz, vagy az is lehet, hogy egy ilyen arab perzsatöm megerősödik? Mennyire szomorúak most Izraelben?
Nagyon érdekes a kérdés, mert az izraeli vezetés nem örül ennek a megállapodásnak. A Benjamin Netanyahu vezette izraeli kormány, ami ugye csak néhány hónapja állt föl. Ennek a kormánynak két nagyon fontos külpolitikai célja volt, most a palesztin kérdésről kicsit elfeledkezve. Az egyik az, hogy Iránt elszigeteljék, a másik pedig az, hogy Szaúd-Arábiával és más arab országokkal is sikerüljön az Ábrahám megállapodásokhoz hasonló kiegyezést véghez vinni. Tehát Izrael szeretett volna közelni Szaúd-Arábiához, és szerette volna, hogy a térség távolodik Irántól. Na most egy szaudi-iráni megállapodás nem fér bele ebbe a képbe, és ezért is lehet azt hallani, hogy az izraeli vezetés nagyon frusztrált emiatt a megállapodás miatt, hiszen egyik sem sikerült. Ugye a szaudiak azzal, hogyha kicsit jobb a viszony Iránnal, kevésbé érzik annak a sürgető szükségességét, hogy Izrael felé nyis. Másik oldalról pedig Irán is magabiztosabbá válhat, hogyha azt látja, hogy az arab tömb az nem egységes, és lehet kommunikálni ezekkel a szunita arab nagyhatalmakkal is. Na most ez az egyik oldal a képletnek, a másik oldal a képletnek azt már én elemzőként, kutatóként teszem hozzá, hogy egyébként az izraeli frusztráció, ami teljesen érthető, ennek ellenére azért Izrael számára is lehet pozitív következménye ennek a megállapodásnak, hiszen ugye egyrészt ott van az Egyesült Arab Emírségek esete, ami ugyan sokkal kisebb, mint Szaúd-Arábia, de az emírségeknek sikerült az elmúlt években egyszerre normalizálni a kapcsolatait Izraellel és Iránnal, és láthatóan semmi negatív következménye nem volt, vagy nem lehetett hallani, hogy bármi probléma lett volna miatt Iránnak. Másrésztről pedig ugye a kommunikáció fontosságára megint felhívnám a figyelmet. Ugye azzal, hogyha Izrael és Szaúd-Arábia között van valamilyen fajta kommunikáció, ami egyébként van annak ellenére, hogy nincsenek hivatalos kapcsolatok, és Szaúd-Arábia és Irán között is vannak kommunikációs kapcsolatok, akkor Izrael is tud közvetetten kommunikálni Iránnal, amit persze eddig is valamilyen szinten megteltet mondjuk Oroszországon keresztül, de az, hogy nem szorul rá a térségen kívüli nagyhatalmakra ebben a kérdésben, szerintem az egy pozitív szempontnak is értékelhető, és van benne potenciál, hogy, hogy az izraeli biztonságot erősítse. Épp ezért én megértem a politikai frusztrációkat természetesen Izrael részéről, de azt gondolom, hogy itt lehetnek pozitív hatások is.
Igen, hiszen amikor azt mondod, hogy az izraeli kormány frusztrált, akkor a mostani izraeli kormány frusztrált, nem feltétlenül a mindenkori. Tehát, hogy ebben vannak leívható lapok.
Hát igen, bár azt lehet látni, hogy az izraeli politikában már rendszer szintű az a fajta jobbra tolódás, ami újra és újra egy jobboldali többségű kormányt hoz létre, most független attól, hogy ezt Netanyahu vezeti el, vagy bárki más, és ebben a jobboldali külpolitikai gondolkodásban azért megmaradnak ezek a nagyon fontos irányvonalak. Persze az, hogy mennyire erőltetik például a Szaúd-Arábiával való kibékülést, az már egy másik kérdés. Nyilván ez Netanyahu-nak egy személyes küldetése, hiszen ő volt az, aki összehozta az Ábrahám megállapodásokat 2020-ban. Egyébként itt még az amerikai nézőpont is érdekes az izraeli szálban. Ugye Trump elnök időszaka alatt láthattuk ezeket az Ábrahám megállapodásokat. Ott volt Trumpnak az a hozzáállása, hogy arra kérte az arab államokat, hogy ismerjétek el Izraelt, és akkor cserébe kaptok valamit, egy kis, nem tudom, fegyvert, vagy egy kis, nem tudom, politikai támogatást ebben abban a kérdésben. Na most a Biden kormány már nem csinálja ezt a hozzáállást, hogy nem ajánlott föl csak úgy random dolgokat arab kormányoknak. Ezért ugye lehet olyan hangokat hallani, hogy egyébként az arab államok kibékülnének Izraellel, mert látják annak a pozitív hasznait, de akkor már szeretnének az amerikaiaktól is kapni valamit, tehát lehet, hogy megvárják, hogy Biden megbukjon, és akkor a következő Trump kormány, vagy a következő republikánus kormány alatt esetleg kaphatnak is valami plusz támogatást.
Az az első pontja a cikkednek, hogy csökken a nukleáris versengés veszélye, ami abból az irányból nézve logikus, hogyha kevesebb a feszkó, akkor kevésbé van bárki elsősorban Irán abba a pozícióba beszorítva, hogy atomfegyverre tegyen szert. Ugyanakkor meg... Volt egyébként egy másik cikk is ugyanerről a díjról nálunk, aminek a szerzőjét Friedman Viktort is említsük meg, és ő hosszabban taglalja azt, hogy Iránnak milyen elszigeteltségből kellett kijönni, és miért volt érdeke az, hogy akár ősriválisokkal is békülékeny hangot usson meg. Iránnak ugye Oroszország volt kb. Világ felé az egyetlen kiárat a katonai kereskedelmi bármilyen szempontból az utóbbi időben. Ezt a dílt meg, ha nem is a kínaiak segítettek tető alá hozni, de a végén ráütöttük a tökéletes képzavarral a maguk kóserpecsétjét. Csupa atomhatalmakat emlegetünk, akik itt Irán ügyében közre járnak ebből. Hogyan következik az, hogy a nukleáris fenyegetettség veszélye csökken, ezek mind ennyire belátó atomhatalmak?
Nem feltétlenül. Nyilván az a nehéz a nukleáris versengéssel kapcsolatban, hogy ugye általában csak elméleteink vannak róla, és gyakorlatban elég kevésszer láttuk ennek a tényleges működését, főleg, hogyha a regionális nagyhatalmakról és nem globális nagyhatalmakról van szó. Itt ugye az fontos aláhúznunk, hogy Iránnak van egy nagyon defenzív identitása, vagy egy ilyen defenzív álláspontja. Ők azt mondják, hogy ők nem akarnak igazából semmi rossz a világtól, de mindenki utálja őket, és mindenki fenyegeti őket, Izraeltől kezdve Szaúd-Arábián át az Egyesült Államokig, és ebben a helyzetben a nukleáris fegyverek kifejlesztése az egy nagyon erősen defenzív lépés lenne, ami nem arról szolgál, hogy ledobják ezt az atombombát Izraelre, vagy Szaúd-Arábiára, vagy bárhova, hanem azt a célt szolgálná, hogy megvédje a rezsimet, és megakadályozza azt, hogy bárki kívülről bemerjen avatkozni Iránba. És hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor akár logikusnak is tűnhet az, hogy Irán ezt a politikát folytatja, főleg akkor, amikor ugye 2015-ben, amikor a nukleáris megállapodás megszületett Irán és a nagyhatalmak között, akkor Irán ugye elvileg lemondott arról, hogy ő bármilyen nukleáris fegyvert fejleszten, cserébe pedig hozzáférést kapott ugye gyakorlatilag a világpiacokhoz, és rengeteg nemzetközi szankciót feloldottak vele szemben. Ugye ebben a pozitív kimentelű helyzetben ugye nem Irán volt az, aki kilépett, hanem az Egyesült Államok, ugye Trump elnök időszaka alatt az Egyesült Államok kilépett ebből a megállapodásból, ami gyakorlatilag összeomlott, mert az Egyesült Államok olyan szankciókat vezetett be, amihez nem kellett ENSZ támogatás, nem kellett semmi gyakorlatilag, és mégis sikerült ismét elszigetelni Iránt nagy mértékben. Ugye ebben a helyzetben még csak olajat öntött a tűzre az, hogy a Biden adminisztráció 2021 óta képtelen volt tető aláhozni egy megállapodást, pedig arról beszéltek, hogy ez nagyon könnyű lesz. Szerintem túl magabiztosan mentek be ebbe a folyamatba, és igazából két év alatt nem sikerült érdemi előrelépést összehozni. Na most Irán ebben a helyzetben úgy érezheti, hogy becsapták, és nem bízhat a nagyhatalmakban, és ezért most ugye megint azt látjuk, hogy fokozza a nukleáris fegyverkezéshez szükséges lépéseket, tehát erősen afelé megy, hogy átlépje azt a küszöböt, amitől már nukleáris hatalomként beszélhetnénk Iránról. Ugye ebben a helyzetben megint csak a szaudi-iráni megállapodás szerintem stratégiailag nem fogja megváltoztatni az iráni gondolkodást, tekintve a világpolitikai helyzetre. Ugyanakkor megint csak a kommunikáció fontosságát húznám alá. Ugye az, hogy Irán és Szaúd-Arábia tudnak kommunikálni egymással közvetlenül, az megakadályozhatja azt, hogy egyrészt Irán nagyon durván féljen attól, hogy Szaúd-Arábia bármikor beavatkozna az országban, B. megakadályozhatja azt, hogy Szaúd-Arábia azt érezhesse, hogy egy nukleáris fenyegetéssel néz szembe, és C. hogyha Irán valóban kifejleszt nukleáris fegyvert, vagy átlépi ezt a küszöböt, akkor lehet, hogy a kommunikáció megléte tompíthatja azt a nyomást Szaúd-Arábián, hogy akkor ő is kifejleszen egy nukleáris fegyvert. Éppen ezért, hogyha ez a versengés, ez a negatív kör mechanizmus nem indul be, akkor nem jutunk el oda, hogy a térségben mindenki elkezd hirtelen fegyverkezni.
Hogy egy optimistább irányba vigyük a végét, kérdésként fogalmazok meg a cikket, hogy a világpolitika színpadán konstruktív szereplőként felemelkedő Kína pillanatát látjuk-e? Elmondod, hogy válaszoltad meg ebből a szemszögből, ennek a konfliktusnak a szemszögéből ezt a kérdést?
Igazából Kína számára nem csak a közel-kelet politikában, de az egész külpolitikájában egy mérföldkő ez a megállapodás, hiszen nem láttunk olyan helyzetet, amikor Kína egy ilyen komplex nemzetközi probléma megoldásában ilyen fontos szerepet játszott, talán leszámítva ugye a közel külföldjét, tehát a csendes-óceáni térséget. Itt igazából ugye egy nagy kérdés az, hogy Kína pontosan egyébként mekkora szerepet játszott ebben a folyamatban, mert persze Pekingben írták alá megállapodást, de igazából egészen addig a pillanatig, hogy ezt aláírták Pekingben, ezt a megállapodást, addig a pillanatig nem lehetett hallani, hogy Kína bármilyen szerepet játszik a folyamatban. Igazából a közel-keleti kutatói közösségben szerintem legalábbis szeptember óta, tehát az elmúlt fél évben, több mint fél évben lehet hallani azt, hogy Irán és Szaúd-Arábia elég magabiztosak azzal kapcsolatban, hogy el fognak érni valami kézzelfogható eredményt a kettőjük közötti tárgyalásokon. Lehetett hallani azt, hogy Irak és Omán közvetít közöttük, de Kínáról egy szó sem esett. Tehát elképzelhető, hogy csak a végén határozták meg azt, hogy na jó, Pekingben írják alá ezt a megállapodást, hiszen az mindig jól néz ki, hogy egy nagyhatalomnál írják alá, az Egyesült Államok nem jöhetett szóba, mert az Egyesült Államoknak nincs semmilyen kapcsolata Iránnal gyakorlatilag. Ugye Moszkvában még alá lehetett volna írni, hiszen mindkét félnek vannak kapcsolatai Oroszországgal, de hát az ebben a jelenlegi világpolitikai helyzetben borzasztóan nézett volna ki, és egyik fél sem akar szerintem túlságosan azt az üzenetet küldeni, hogy akkor ők most Moszkvában látják a térség megmentőjét. Ezzel szemben, hogyha Pekingben írják alá, az a világ nagy részének elfogadható, nem okoz olyan feszültséget, mint hogyha Moszkvában írják alá, viszont mégis egy erős üzenet az Egyesült Államok felé, hogy nem ti tudtátok ezt összehozni, hanem a kínaiak. Ebből a szempontból szerintem inkább ez történhetett. Minden esetre független attól, hogy Kína pontosan milyen szerepet töltött be a folyamatban, annak ellenére azt lehet látni, hogy most egy elég konstruktív szerepet játszott. Egyes hírek szóltak arról is, hogy a kínaiak erősen rászóltak az irániakra, hogy muszáj változtatniuk a külpolitikájukon, mert hogyha folytatják ezt az offenzív, kicsit agresszív külpolitikát, akkor az nem fog semmilyen eredményhez jutni, és az irániaknak épp ugyanolyan rossz lesz, mint a szaudiaknak és a kínaiaknak, stb. Az, hogy itt pontosan mi történt, megint csak nem tudjuk, de kétségtelen az, hogy Kína egy elég konstruktív szerepet játszott. Ez aggodalommal töltheti az Egyesült Államokat, hiszen azt látja Washington, hogy nem ő tudta elintézni ezt a megállapodást. Egy olyan térségben, a Perzsöböl térségében, ahol azért legalábbis a 70-es évek óta az Egyesült Államok a legmeghatározóbb nagyhatalom. Másrésztről pedig nyilván azt feltételezhetik sokan, hogy akkor a kínai befolyás az növekedni fog, de az kétségkívül, hogy Kína, ha nem is a befolyás növekszik, de érdekelté válik most ebben a politikai folyamatban, és mivel Kína eddig nagyon depolitikus, apolitikus álláspontot akart felvenni a Közel-Kelet térségében, ezért ez mindenképpen egy új helyzetet fog teremteni. Na most, hogyha Kína tényleg ilyen konstruktív szerepeket játszik a világ különböző térségeiben, az legalábbis európai szempontból szuper jó hír. Mert ez azt jelenti, hogy egyrészt abban az álláspontból kell kiindulnunk, hogy Európa jelenleg nem képes ilyen szerepet játszani. Nyilván az lenne nekünk a legjobb, hogyha mi tudnánk összehozni ezeket a díleket, de hát nem tudjuk, mert nincsenek meg a kellő kapacitásunk hozzá, nincsenek meg a megfelelő stratégiánk hozzá, stb. Viszont amíg Európa nem tudja ezt megtenni, addig más nagyhatalmakra szorul, ugye elsősorban az Egyesült Államokra eddig is, viszont az Egyesült Államok látható az elmúlt 20 évben mondjuk, az Egyesült Államok külpolitikája nem mindig esik egybe az európai érdekekkel, még akkor sem, hogyha ilyen szoros közöttünk a szövetség. Ugye emlékezhetünk a 2003-as iraki beavatkozásra, aminek ugye pont most a napokban volt a 20 éves évfordulója, ez teljesen megosztotta az európai államokat. A régi nagyhatalmak Európában, tehát Nagy-Britannia pont nem, de Franciaország, Németország, ők ellenezték ezt a beavatkozást például, és a mai napig láthatjuk azt, hogy milyen negatív következményei vannak, nem csak a térségben, de Európára nézve is, de azóta is millió másik kérdést lehetett látni, amikor csalódtunk az Egyesült Államokban, vagy úgy éreztük, hogy az Egyesült Államok nem konstruktív szerepet tölt be. Ugye Kína, az, hogy Kína milyen szerepet fog játszani a világpolitikában és a különböző régiókban, ezt nem látjuk még, de az, hogy képesek voltak most egy ilyen konstruktív szerepet betölteni, az mindenképpen egy pozitív üzenet és egy pozitív jel Európa számára is, ami megint csak aláhúzza azt, hogy a nagyhatalmi versengésben nem szabad elfejtenünk, hogy az Európának megvannak a saját érdekei, és hát ezek az érdekek valamennyire egybeesnek a kínai érdekekkel, épp úgy, ahogy az amerikai érdekekkel is.
A konstruktivitásnak egy elég jó tesztje lesz, és egy eléggé szerencsétlen pillanatban vagyunk ahhoz, hogy ezt megítéljük, mert hogy kedden veszük fel ezt az adást, amikor már Moszkvában tartózkodik, de még csak az udvarias beköszönéseknél tart, és a megbeszéléseknek az eredményéről semmit sem mondott, sem ennyire lakonikusan, és sem ennyire diplomatikusan egyik fél sem. Kimondtam Xi Jinping nevét, valószínűleg nem. Szóval, hogy a kínai elnök Moszkvában folytatja, meglátjuk, hogy mennyire konstruktív szereplést. Nyilván ebben a helyzetben csak az előzetes várakozásaidról tudlak kérdezni, de ott szerinted mi a céljuk? Az 1 milliárd dolláros világpolitikai kérdés, mi a céljuk, és abból mi elérhető ezen a ponton?
Ez egy nagyon jó kérdés, és ahogy mondod, ez a több milliárd, billió dolláros kérdés. Én azt gondolom, hogy alapvetően ne vonjunk párhuzamot a szaúd-iráni helyzetben betöltött kínai szerep, illetve az ukrán válságban betöltött kínai szerep között. Ugye az, hogy ott van egy Oroszország, azért az egy nagyon fontos tényező, és ugyanazt láthatjuk minden szempontból, hogy Oroszországnak a súlya Kínával szemben az nagyon durván csökken, tehát nagyon durván Oroszország alá rendelődik Kínának. Ennek ellenére azonban ez nem fogja azt jelenteni, hogy Kína fogja tudni mozgatni az orosz viselkedést. Már egyébként csak azért sem, mert ugye a szaudi-iráni helyzetben sem azt látjuk, hogy Kína tudja mozgatni a szaudi vagy iráni viselkedést. A szaudiak és az iránek részéről megvolt az a szándék, hogy kibéküljen, vagy hát normalizálják a kapcsolatukat, és ehhez Kína ösztönzőt, vagy facilitátor szerepet, vagy bármi más segítő lépés, vagy segítő eszközöt tudott nyújtani. Na most Oroszország és Ukrajna esetén egy teljesen más helyzetet láthatunk. Oroszország nem akar Ukrajnát, nem akarja abba hagyni a háborút Ukrajnában. Ugye az ukrán fél sem akarja jelen pillanatban még abba hagyni a háborút, hiszen úgy érzik, hogy tudnak még, visszatudják még foglalni a saját területüknek a legalább egy részét, ami nyilván egy elég erős és érthető ösztönző az ukrán oldalon is. Ebben a helyzetben az, hogy Kína mit tud elérni, az sokkal kisebb, mint a másik esetben, és éppen ezért én azt gondolom, hogy a kínaiak pragmatikusak annyira, hogy nem fogják megpróbálni rákényszeríteni az alkalmazásukat se Oroszországra, se egyébként Ukrajnára, már nem is tudnák ezt megtenni. Ezért én azt gondolom, hogy a kínaiak be tudnak vezetni különböző ösztönzőket arra, hogy Oroszország a viselkedését változtassa, hatása, de ez nem olyan stratégiai mértékű jelen pillanatban. Éppen ezért én nem számítok most áttörésre Ukrajna kapcsán, vagy az orosz külpolitika kapcsán a kínai utazás után, viszont középtávon itt is lehet, hogy a kínai szerep az megváltozhat. Én nem gondolom azt, hogy egyébként Kína minden esetben konstruktív szerepet fog európai szempontból betölteni a világpolitika különböző kérdéseiben. Ugye rengeteg példát lehetne mondani Tajvantól kezdve, ugye akár most Ukrajnán át különböző afrikai vagy latin-amerikai kérdésekig. Minden esetre a szaudi-iráni megállapodásban ez sikerült, és azt gondolom, hogy ezért fontos az, hogy ilyen sokrétű lássuk a kínai külpolitikát, nem fekete, nem fehér a dolog, hanem egy nagy szürke, mint egyébként minden nagyhatalomnak a külpolitikája.
Még egy pillanatra az orosz-ukrán háborúnál maradva, ott ugye Kína azért is tudott a béke javaslatával beugrani abba a szerepbe, ahova tartani látszik, mert hogy az Egyesült Államokkal ellentétben nincsen közvetlen, vagy nagyon kicsit közvetett módon bevonódva, tehát nem fegyverszállítója egyik félnek sem. El tudod képzelni, hogy van olyan helyzet, hogy ez megváltozzon? Vagy alapvetően az a kínai érdek, hogy ők megtartsák ezt a katonai értelemben mindenképp független szerepkört, amiben vannak, és attól még lehet 100 000 hektószámra importálni az orosz olajat, persze.
Igen, én azt gondolom, hogy Kínának nagyon-nagyon fontos az, hogy fenntartsa ezt a szerepet, a nagyon sok okból, de talán azt emelném ki elsősorban, hogy Kína számára ugye nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy ne veszítse el a nyugattal való gazdasági kapcsolatait, és bármilyen nagyobb szerep Oroszország mellett, vagy hogyha akár a háborúban jobban bevonódnának, akkor elveszítenék ezt a lehetőséget. Másik oldalra, hogyha nagyon erősen Ukrajna mellé mennének, akkor pedig nyilván Oroszországgal való kapcsolatukat veszélyeztetnék. Ugyanakkor azért azt hozzátenném, hogy én azért úgy látom, hogy Kína nem tudja eladni ezt a független szerepet teljes mértékben azért. Nem csak azért, amit te is mondasz, hogy az orosz olajat azt úgy veszik, mintha nem lenne holnap, de azért is, mert azért rengeteg olyan elemzés vagy sejtés fogalmazódik meg, hogy azért Kína szállít fegyvereket Oroszországnak, akár közvetlenül is különböző eszközök kapcsán, de ugye sokan mondják azt, hogy Észak-Koreán keresztül. Ugye Észak-Korea szállít fegyvereket Oroszországnak, és sokan felteszik azt a kérdést, vagy sok elemző, aki ezzel foglalkozik, azt mondja, hogy Észak-Korea nem lenne képes ennyi cuccot vinni Oroszországban. Plusz azért a kínai diplomaták, hogyha mondjuk az ENSZ-ben nem is teljesen állnak oda Oroszország mellé, de azért rengeteg esetben mondanak olyan beszédeket, és nyújtanak különböző politikai vagy normatív támogatást, amiben mondjuk egy kicsit relativizálják az orosz beavatkozást, kicsit arról beszélnek, hogy a nyugat provokálja Oroszországot. Tehát kicsit azért az orosz narratívát képviselik, ami nyilván nem egy független szerepet mutat, bár kétségtelenül igaz, hogy Kínának muszáj távolságot tartani Oroszországgal is. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ezek a béketervek, amit Kína letett az asztalra, ezt igazán komolyan szerintem kevesen veszik, mint egy, tehát nem úgy veszik, mint egy független nagyhatalomnak a békülési kísérletét, vagy közvetítő kísérletét, hanem inkább egy politikai eszközt, ami pont arra szolgál, hogy elhitesse a világgal, hogy Kína független, de itt a kínai függetlenség inkább a célja ennek az eszköz használatának, és nem a kiinduló pontja.
Szép végszó volt, ezzel is fogadom annak.
Szuper, örülök neki.
Köszönjük szépen, hogy felhívhattunk.
Én köszönöm.
És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ha nem olvastátok volna a napokban a híreket, Máté előre eltalálta ebben az adásban, hogy a kínai elnök Moszkvában annyit fog mondani, hogy bla bla, csak kínaiul. Bell a podcastunkban ezen a héten Zsidai Viktor gondolatait hallhatjátok arról, hogy befektető szemmel nézve Magyarország tagja még az Európai Uniónak. Pénteken szokás szerint érkezik politikai újságíróinkkal a 3/3. Ebben a podcastban Szalai Máté mellett Pál Zsombort hallottátok.